Az evangéliumot Szent Máté könyvéből olvasom. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Ezek az evangélium igéi. Drága testvérek, karácsony ünnepének másodnapján Szent István első keresztény vértanúra emlékezünk. Ugye karácsony egy hihetetlen, varázslatos ünnep, a végtelen hatalmas Isten emberként, egy kis gyermekként jelenik meg közöttünk. Ez általában teljesen ellene mond mind annak, amit ugye a hétköznapi ember az Istenről elképzel. Ugye az Ószövetségben is az Isten a hatalmas, a végtelen, a seregek ura, dicsőséges, a hadak istene. És akkor egyszerre csak itt áll előttünk ez a végtelen Isten a maga szelídségével és hát gyermeki valóságával. Nem csoda, hogy tehát a többi vallás valamiféleképpen nem tudja feldolgozni, hogy mit is akar a kereszténység ezzel a végtelenül szelíd Istennel, pedig az igazi erő, a legnagyobb erő pontosan ebben a szelídségben van. És Isten azért Isten, mert egészen másképp gondolkodik, mint mi, amilyen messze van ég a földtől, olyan messze van az Isten gondolata a mi gondolatainktól. Tehát valamiféleképpen magunkévá kell tenni, hogy igen, Isten az, aki végtelenül szelíd. Már a nyolc boldogságban olvassuk Máté evangéliumában: boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Tehát övék a mennyek országa. Ami Messiás királyunk, tehát egy végtelen szelíd kisgyermekként érkezik közénk. Éppen ezért az ő emberei, a szentek is, tehát nem a erőszak által érvényesítik a maguk hatalmát vagy jogait, hanem tehát ugyanígy a szelídség által erőszakmentességgel fordulnak az erőszakosak felé, tehát egészen másként viselkednek, mint ahogy mi azt többé-kevésbé hát a földi hatalmasoknál látjuk. Maga Jézus mondja, ugye, hogy a megroppant nádat nem töröm össze, a füstölgő mécs belet nem oltom el, tehát ez a végtelenül szelíd Isten az, aki mint a bűnösök borisszák barátja. Tehát az Isten, hát aki végtelen hatalommal, tekintéllyel rendelkezik, oda tud hajolni a bűnösökhöz, a betegekhez, az elesettekhez, a idegenhez, a más vallásúhoz. A szamáriai asszony történetében megdöbbentő, ugye az Istennek ez a gyengesége Jézusban, hogy hát egyrészt nem csak itt ebben a elbeszélésben sokszor mer Jézus gyengének, fáradtnak mutatkozni, és itt ráadásul egy prostituáltól kér egy pohár vizet, hogy enyhítsa a szomjúságát. A tanítványok azt hiszik, hogy rosszul látnak, hogy hát mit keres ez az asszony a mester mellett. De Jézus pontosan, tehát ezzel a szelídségével, ahogy odafordul az emberekhez, így fordul ehhez az asszonyhoz is. A tékozló fiú történetében, ahol Lukács evangéliumában az evangélista megrajzolja az igazi Istent, a mennyei atyának az arcát. Ugye hát egy olyan apával állunk szembe, aki hát totál elveszítette a presztízsét. Milyen apa az, aki odáll elé egy kamasz fiú, és kikéri a örökséget, és az apa pedig tehát zokszó nélkül átadja az örökségnek a kisebbik fiúra eső részét. Hát egy ilyen pipogya, tutyimutyi apa. Milyen tekintélye van ennek az apának, amikor utána a fiú jön haza, és mindenét eltékozolta, míg az apa szalad a gyerek elé. Hát mint egy teljesen lejáratja az apai tekintét. Mások nevetnek az ilyen apán, nemhogy az ilyen magatartás jellemezni az Isten, tehát teljesen idegen az a kép, az a szelídség, amit az evangéliumok Jézusról, az Istenről alkotnak. Utána megdöbbentő maga a Pilátus jelenet is, ahol hát a világi hatalom csúcsán, ugye a császár, illetve a császár helytartója, és ott áll előtte Jézus, és hát megkérdezi, hogy király vagy te? És hát megvallja, igen, király vagyok, és nem az a típusú király, mint te, de igenis én is király vagyok. Akkor Pilátus ott henceg, hogy hát miért nem adsz rendes válaszokat? Nekem hatalmam van, hogy téged szabadon bocsássalak, vagy elítéljelek. És akkor Jézus kicsit úgy csendben, ironikusan, mi hatalmad lenne, ha nem fölülről kaptad volna. És ebben a végtelen, szelíd válaszban egy olyan erő mutatkozik meg, hogy Pilátus itt összeroppan. Míg ott a felesége kapacitálja, hogy te engedd el, mert hát ennek nem lesz jó vége. És hát Pilátus ugye inkább engedelmeskedik a földi hatalomnak, a császárnak, a felettesének, mintsem a lelkiismeretének, és hát egy nagyon meghasonlott módon fejezi be az életét. Ugyancsak milyen Isten az, aki hát egy kenyérben és borban nyújtja önmagát. Ugye Krisztus kenyér s bor színében úr s király a föld felett. Énekeljük. Tehát egy olyan királyunk van, aki engedi, hogy megegyük őt, felfaljuk őt. Sokan meg is botránkoznak, és már nem követik Jézust, akkor a mester megkérdezi, na mi van, hát ti is elmentek? Hát uram, hova mennénk? Ugye az élet igéi nálad vannak. Tehát megdöbbentő az a kép, ahogy így megjelenik előttünk, ugye a mindenségnek a királya. Karácsonykor sok ilyen történet elbeszélés van, amely hát pontosan ezt a ambivalenciát próbálja egy kicsit megvilágítani. Tolsztójnak van egy meséje a Panovapóról, hogy aki szintén kap egy üzenetet az angyal által, hogy meglátogatja őt a messiás, a megváltó. És akkor mindenkit elkerget az üzletből azzal, hogy hát én várom a messiást, és akkor aznap délután többen keresik egy koldusasszony a gyerekével, meg hát több rászoruló, de ő mindig elűzi a úgymond váratlan vendégeket, mert én most a messiást, a mindenség királyát várom vendégségbe. És amikor már késő este van, és ott elalszik a kis műhelyében, egyszer csak ugye álmában ott van előtte Jézus mindazoknak a alakjában, akiket eddig elzavart, elküldött. Tehát karácsonynak a szépségét, varázsát pontosan ez adja, hogy egy szelíd és jóságos szívű királyunk, Jézusunk van, aki eljön közénk, ő a mi megváltunk. Tehát nem az erőseknek az Istene, a kemény léptűeknek az Istene, nem a határozottaknak az Isten, nem azoknak az Isten, akik kezüket ökölbe szorítva gyalogolnak végig a történelmen. Igen, tehát nem a légiók, a császároknak az Istene, hanem a szelídeké, akiket eltapostak, akiket semmibe vettek. Egyáltalán hát a gyermek a római birodalomban abszolút semmiféle hát megbecsülésre nem számíthatott. Teljesen értéktelen, jogvesztett, egy gyermeknek nem voltak jogai, egy kicsit is beteg volt, simán el lehetett venni az életét. Tehát mégis Jézus tehát ebben a formában jelenik meg, és talán nem véletlen, hogy ugye a mai karácsonyi üzenetben, amikor hallottuk most itt a hírekben, hogy ugye az egyház a megfogant életben is meglátja, az embrióban meglátja a teljes embert, a teljes jogú embert. Tehát minél kisebb valaki, ez a végtelen kicsinség, ez egyre inkább a hatalomnak a szimbóluma lesz. Talán teljesen logikus, hogy ennyire határozottan ragaszkodunk, igenis az emberi magzat védelméhez, hiszen igen, ilyen a mi Istenünk, ez a jogfosztott, ez a kiszolgáltatott. És hát karácsonynak ez adja meg az igazi varázsát. Itt mindenki otthon érezheti magát. Karácsony ünnepén nincs olyan élet, amely ne érezné azt, hogy hát nekem is jogom van, hogy megbecsüljenek, hogy elfogadjanak. Tehát Szent István király, amikor látszólag olyan tutyimutyi módon engedi, hogy ott a gyilkosai, a vádlói megkövezzék, követi pontosan Jézusnak a stílusát, tehát nem egy erőszakos úton próbálja érvényesíteni a jogait. És hát ők öröklik a földet, olvassuk. Ugye, ha megnézzük az erőket, az erőszakosakat, látjuk, hogy bármennyi erejük van, mégse boldogok. Bármennyire durva, kegyetlen valaki, minden hatalmuk ellenére látjuk ezeket az embereket, hogy sokszor mennyire boldogtalanok. Félnek az emberektől, félnek önmaguktól. Csak nézzük meg Zakeust megtérése előtt. Ugye csak az emberek hátát látja ott a fügefán, nem mer szembesülni velük. Izolált, gyűlölt ember, egy befalazott ember a saját világába. Sokszor az ilyen ember belép egy szobába, és utána lassan elsomfordálnak az emberek mellőle. A beszélgetés megszűnik, amikor jönnek ezek a nagy hatalmak. A mosoly eltűnik az emberek ajkáról, és hát lassan ő is félni kezd, tehát egyre inkább hát kapaszkodik örökségbe és különböző tárgyakba, e világi szimbólumokba, mert érzi, hogy minden erejét felhasználva, és minél nagyobb az ereje valahol belül, egyre gyengébbnek érzi magát. Tehát milyen király ez a Jézus, ugye? Tehát egy hihetetlen, nagyszerű és meghökkentő az a mód, ahogy elénk jön. Mielőtt megnéznénk Jézusnak ezt a szelíd arcát, egy kis zenét hallgatnánk, és kérdezzük meg önmagunktól, hogy mi mennyire tudjuk elfogadni ezt a szelíd és alázatos szívű Jézust, illetve mennyire tudjuk elfogadni az ő szentjeit, az erőtleneket, a vértanukat, az ugyancsak kisemmizetteket. Tudunk-e azonosulni ezzel a gondolattal, vagy úgy szeretnénk, hogyha a mi isteneink is, vagy az én Istenem, az én Jézusom hatalmas lenne, mint ahogy Hát ott Péter apostol is ugye óvja Jézust, hogy egy gyengének mutatkozzon, az emberfiának sokat kell szenvednie, meghal, de föltámad. Uram, ez nem történhet veled. Hát valljuk be őszintén, sokszor mi is Péterrel együtt próbáljuk lebeszélni Jézust arról, hogy igazán szelíd lélekként mutatkozzon meg nekünk. Nézzük meg most az erős embernek a szelídségét. Milyen egy olyan ember, aki szelídnek és kicsinynek, gyengének tűnik, de mégis hihetetlen erő van benne. Ezek azok az emberek, akik talán parancsolhatnának, de mégis kér. Akik üthetnének, de nem ütnek. Megszégyeníthetnének másokat, de mégis inkább vigasztalnak. Leinthetnének másokat, de inkább meghallgatnak. Talán a harag tölthetné el a szívüket, de mégis önmagunkért haragszanak ránk, érted, haragszom, nem ellened, hogy a költő mondja. Tehát milyenek ezek az igazán erős emberek, és hála jó Istennek azért a Szentírásban is vannak olyan szentjeink, akik ezzel a szelíd erővel rendelkeznek. Gondolok itt Ábrahámra, aki ugye annak idején, hát amikor eléri az ígéret földjét, akkor hát Lóttal együtt az ígéret földjén elkezdődik egy pillanat, amikor hát már nagyon megsokasodott a nép, a jószágok, az állatok is megsokasodtak, és hát Ábrahámnak is, Lótnak pedig a katonái, illetve hát az emberei, a pásztorok összevesznek, összeverekednek, hogy hát kié legyen a ígéretesebb terület, és ekkor Ábrahám nagyvonalúan ugye mondja Lótnak, a fiatalabb testvérnek, hogy na figyelj ide, ha te akarsz jobbra menni, menjél jobbra, én megyek balra, ha balra akarsz menni, akkor én megyek jobbra, döntsd el, melyik területet választom. És hát ugye a fiatal ugye elindul a Jordán irányába, és Szodoma és Gomora környékén üt tanyát, illetve hát ott telepszik le a városok területénél. És hát valóban ez a kivagyiság, vagy az akarnokság, hát meghozza a maga gyümölcsét, ezek a népek, akik tele vannak mindenféle bűnnel, álnoksággal, meg hát gyűlöletes tulajdonsággal, ugye Szodoma és Gomorra népe megkeserítik Lótnak és utódainak az életét, míg Ábrahám valóban mondhatjuk, hogy hát ő, mint a szelíd, örökli azt a földet, amely valóban megadja neki a békét. Ugyanilyen szelíd ember Dávid is. Ugye Dávid és Abszalomnak a történetét ismerjük, ugye, hogy a fiatal Abszalom miként hát lép fel Dávid ellen, hogy hát ugye a királyt mindenféleképpen valahogy háttérbe szorítsa, és ugye Abszalomnak az emberei, Abisai ugye mindenféle váddal illeti Dávid királyt, kövekkel dobálja, földdel dobálja Dávidot, csúnya szavakkal illeti, Dávid meg értetlenül állott, és hát nem tudja, hogy mi a csodát akar tőle most ez az ember. Mellette ott állnak a katonái, de hát visszafogja őket, hogy ne nyúljatok hozzájuk. Hát, és hát ahogy mondja Dávid majd, Abszalom hamarosan ugye föllázad ellenem, és valóban Dávid király az, aki a maga türelmével, szelítségével igazi királynak és úrnak mutatkozik. Jézus mondja tehát, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és bennem nyugalmat talál lelketek. Tehát ők azok, ezek az emberek, akik azon boldogok, akik öröklik valóban azt a földet, amit az Isten nekik ajándékozott. Péter apostollal együtt, aki képes tehát a kardját visszatenni a kard hüvelybe, és már nem erőszakos módon akarja érvényesíteni jogait, mint ahogy ezt Jézus sem tette. Megtapasztalta Jézus jelenlétében, ugye, hogy fő a szelítség, amikor hát ott annak idején Szamáriában még az apostolok ilyen nagy lelkesedve lehívnák az Isten nyilát, hogy Jézus semmisítse meg azokat, akik nem követik a tanítását, akkor hát Jézus megdöbbenten mondja nekik, hogy nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Igen, tehát ezeket a szelideket akarjuk mi követni, és igen, nagy bátorság kell, hogy Szent István első keresztény vértanú lelkületével szembe merjünk nézni ezekkel a durva erőkkel, de látjuk, hogy más vallások képviselői, többek között Mahatma Gandhi is az evangéliumokból merítette azt a lelki erőt, ami alapján az erőszakmentes forradalmával végül is hát örökli azt a földet, ami az ő elődei, az ő népé, tehát egész Indiát megmenti azzal a szelíd erővel, ami Gandhiba volt. Van egy történet Japánban, Tokió mellett, egy Kagawa nevezetű misszionárius, aki szintén Jézus szelítségéről beszél, és akkor az egyik provokátor odamegy, és a prédikáció közben lezavar neki egy nagy pofont. Hát Kagawa tovább beszél. Hát ez vagy 5-6-szor megismétlődik, és Kagawa-nak ez a szelítsége tényleg meggyőzi az illetőt, hogy tehát a szerzetes nem csak hát szavakban képviseli a szelítséget, hanem tényleg szívében is egy szelíd ember is az egyik leghűségesebb követője lesz ennek a szerzetesnek. Hallottuk, hogy ugye a keresztények, a vértanuk vére, a mag, ebből fejlődik ki igazán a történelem során a kereszténység, szinte minden földrészen is, minden országban, ahol elindult az evangélium, ott vannak a vértanuk, akik hát valamiféleképpen elsőként hitelesen mutatják meg nekünk Jézus arcát. Talán most így jobban el tudjuk fogadni, hogy a kisded Jézus mellett látjuk feltűnni Szent Istvánt. Igen, végtelenül összetartoznak, összekapcsolódik a kisgyermek Jézus és Szent István első vértanú. Az ő lelkületükkel indulunk neki az új esztendőnek. Kívánom önöknek, hogy az ünnepek utolsó pillanataiban átéljük az evangéliumnak ezt a szépségét, igazi erejét, ami képes megváltoztatni a mi erőszakos világunkat.
Mária Rádió. Szeretetből.
Az evangélium magyarázata után Nobilis Mário atya osztja meg gondolatait.
Születésünk körülményei, a földi életünk első időszakában megtapasztalt reakciók, kapcsolatok sok tekintetben meghatározóak egész későbbi életünkre.